Sok szeretettel köszöntök mindenkit, elérkezett a 8. Ezer Arc Klub. Az eddigiektől eltérően most egy kicsit más formában fog lezajlani, hiszen lesz 6 alkotás, és annak kapcsán arról fogunk beszélni, hogy a hány ember annyiféle látásmód, annyiféle világlátás. Ebben segítségemre lesz Seres Attila, tehát őt kértem meg, hogy az első órát levezesse, és akkor Attilát is adom neked most a szót.
Köszönöm. A 6 alkotás fotó, festmény, szobor, kerámia, vers, hangbejátszás, és lesz ugye tapintható, látható és hallható alkotás. Egyébként ez az ember lényének 3 részével kapcsolatos, a tapintótér, látótér, hallótér, ez pont így jött ki. És elkezdenénk, tehát fogom szólítani, akik beszélnek, a véleményeteket mondjátok el, a gondolatotokat, tehát 3 percben fog egy valaki nyilatkozni, egy alkotásról 3 ember fog beszélni, tehát az 10 percig jön ki az első óra, és a sorrend a Lacinak a sorrendje, hogy a Laci hogy találta ki a nyilatkozóknak a sorrendjét, tehát egy látó, egy nem látó, és az alkotó nyilatkozik a művőből. Akkor kezdjük a fotóval. A fotó Fülkő László alkotása, és elsőnek Bakony Rita szó.
És én meg rögtön úgy tenném, hogy lehessen látni.
Én most ezt először így megfognám, jó?
És még jó.
Szóval én nem szeretnék most ülve maradni, itt egy kicsit körbe fogok járkálni. És igen, majd körbe fogok menni. Bizonyára megnéztétek ezt a képet, ugye itt kint volt nekünk. És igen, itt most egy kis erősebb fény lesz, de újra végigviszem nektek a szobában. Ennek a képnek az a címe, hogy Felkavart csend. Igazán az első, tehát az első tekintet, vagy az első látásra, amit én látok ezen a képen, ez egy naplemente. Ez egy naplemente, és igazán a következő érzés, csak most az érzés mondataimat, foszlányaimat mondom, ami az első látásra feltűnt nekem. Tehát ugye a naplemente, ami nagyon békés, nagyon harmonikus, csodálatos színek jelennek meg. Ugye a szép aranysárgától a vöröslő, a magában visszahúzódó, de még utoljára fölzengő vörös, ami így körbejárja a horizontot. Csodálatos szép. És közben egy körbe megyek. És ugye, hogy az ember nézi ezt a képet, egyre inkább behívja, behúzza ebbe a térbe. És aztán jobban körbenéz ebben a térben, hogy mi is történik itt. Ugye ez egy kép, egy két dimenzió, de aztán, amikor belépek ebbe a képbe, akkor valami megszólal bennem, erősebben megszólal, belépek ebbe a képbe, hol is lehetek jelen ebben a képben. És akkor beállok ebbe a történetbe, és elképzeltem, hogy én ott állok, de még előtte, még mielőtt belépnék, vagy nem, mondjuk bent vagyok, föltekintek az égre. És egy nagyon erős kontraszt, amit érzek, egy csodálatos mély kék az égen, és aztán, amit még észreveszek, az egy történés, egy aktivitás emellett a nyugalom mellett, és az, hogy átzúgott repülőgépeknek a füst nyomait látom, amelyek a tért átszelik különböző vastagságban, tehát ez érzékelhető, hogy bizonyos repülők már régebben elszállhattak, ahogy oszlik és komolyog ez a felhőfüst. Tehát ez nem egy természetes felhő, hanem ez nekem repülő, tehát repülő csíkokat látok ebben. És igazán, ami felrejlik, az, hogy ez a felkavart csend, Tehát nekem ezt mondja ez a kép, hogy ez a naplemente, ez a nyugalom, a föld az, ahogy a képen látszik, nagyon, nagyon sötét, nagyon magába húzódó. Ez a csodálatos kék, szinte ilyen óceánkék, és akkor ott van ez a, ez a vörös, ez a sárga, ez a fel, újra fel virágzó égbolt aj, és akkor ezek a teret átszelő, átkarcoló repülő vonalak. Tehát ez az, amit én látok. Egy abszolút ezt a harmóniát megtörő és átszelő valami.
Köszönöm szépen.
Ez hány perc volt itt?
Az alkotó fűkővászló. Elszalad az idő, a itt a elejött és három.
Majd én rövidebb leszek. Hát igen, végül is mondhatom, hogy szinte mindent el tudott erről mondani, annak ellen, hogy először látta a dolgot, valóban ezért nevezem ezt én is felkavart csendnek, mert van benne egy végtelen nyugalom, ugye fölül lehet látni ezt a mélykéket, ami igazából ugye a világűr, a végtelenség, ezt a szót sokszor használjuk, tehát végtelen tenger, végtelen puszta, de hát valójában ezek mind végesek, fölfelé arra van az igazi végterem, és ezek a jobbról-balról átszelő, vékonyabb, vastagabb csíkok, amik ilyen nagyon szépen csillognak itt a napfényben, ezek valóban repülőgépnek az útjai. Tehát akár lehetnénk büszkék is, nézzük ezt, és azt mondjuk, hogy égi országutak, hogy végül is az ember már birtokba vette a földet, a vizet, lámat, eget is, tehát hol a határ. De ha eltekintünk, tehát a más dimenzióból nézzük ugyanezt a jelenetet, és nem azt nézzük, hogy itt milyen szép fények meg egyebek vannak, hanem egy más érzékszervünkkel nézzük ezt a dolgot, és még csak hallgatjuk, akkor egyszerűen azt látjuk, hogy azt a végtelen csendet, azt a végtelen világűrt, amit ott fölül ez a kék látta, ezt most összetöri valamit. Tehát ha csak hallgatjuk, akkor azt mondjuk, hogy mi van itt? Tehát egyfolytában jönnek a gépek, jönnek balra, jönnek jobbra, és az ember rögtön azt mondja, hogy hová megy ez a sok gép, hová ez a sok út minden irányba, tehát hova kell mindenkinek sietnie, és inkább az jut eszébe, hogy ezek az országutak, amik ott fönt vannak, vajon hová vezetnek? Hogy ebbe van-e valójában az én utam? Tehát ez a valós út. És helyette azt látom, hogy nem, mi ezt fölkavartuk. És ha 50 év alatt ennyire fölkavartuk, mi lesz 100 év múlva, ha még több gép lesz, akkor még több út lesz fönt, akkor már nem is látjuk majd a végén a kéket. És hová fog ez az egész vezetni? Ugye sehová máshova, mint hogy gyakorlatilag a földünk mehet ezzel ennek a kárára. Ez azért egy ellentmondásos, és azért hoztam el így, mert mint mondtam, hogy ha más dimenzióba keresem, akkor azonnal a kontrasztot látom benne. Tehát ha bemondom a szemem és csak hallok valamit, akkor rögtön azt látom, hogy itt a csendnek már régen vége. És ezt ugye tapasztaljuk mindenütt, hát akik erre érzékenyebbek sokkal inkább, tehát itt a forgalomban mindenütt, hogy egyre többen vagyunk, egyre több irányba megyünk, és ilyenkor vetődik föl, hogy hová ez a sietség. És ha most visszatérek egy pillanatra, visszatérek arra, hogy ha most viszont elvonatkoztatok mégiscsak ezektől a csíkokról és ennek a káráról, akkor azt mondom, hogy viszont itt van egy naplemente, ami azért végül mégiscsak évezredek óta két nagy jelenete van mindig a napnak, ami megfogja az embert, amikor följön, meg amikor lemegy, és ez a kettő mégiscsak egy olyan szép jelenet, ami ugye folyamatosan elbűvöl bennünket, és soha nem lehet gicses, mert minden nap más és más, és nem biztos, hogy azt nekünk ilyen szabdalásokkal tönkre kell tenni.
Köszönöm szépen, és következő beszélő Bernhard József, kérlek akkor.
Erről a képen?
Igen, körülbelül 2-3 percben.
Hát nekem erről a képről édesapámnak a fotói jutnak eszembe. Én csak azokra az információkra tudok támaszkodni, amit tőletek hallottam. Hallottam a vitától egy nagyon színes beszámolót, ami leírta a színeket, és a művész úrtól hallottam ennek az egésznek az eszmei mondanivalóját, és ebből lehet össze nekem egy olyan kép, egy vizuális kép a fejemben, és összeállt a vizuális kép párosodott az eszmei mondanivalóval. Én a magam álláspontját erről a képről nem tudom kialakítani, csak ahhoz tudok ragaszkodni, amit ez a két ember összeakott számomra. És én kénytelen vagyok ezt elfogadni, ezt a fajta értelmezést is, és a színvilágot. Tehát egy vakember számára vannak bizonyos, amik vizuálisan nem megragadhatók, tapintással nem megfoghatók, így egy vak számára vannak konzervek, amiket el kell, hogy fogadjon, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a látó embereknek nagyon nagy felelőssége van egy vak felé, mert aki például születettem vak, és ezt az egész képet nem tudja egyáltalán elképzelni, annak bármit el lehet mondani, és ő kénytelen ezt elfogadni. Nekem erről az egész történetről, ami itt elhangzott, nekem elsősorban a felelősség jut eszembe. Azoknak az embereknek a felelőssége, akik a vakokat vezetik. És itt most, ha a társadalom értelemben elvonatkoztatunk, akkor nem csak vizuálisan lehet vak az ember, hanem lehet bármilyen módon vak, és akkor rá van utalva egy másik emberre. És ilyen szempontból mindannyian egymásra vagyunk utalva, és mindannyian felelősek vagyunk egymásért.
Köszönöm szépen! Annyi kérdésem lenne ehhez, hogy egy kép, egy belső mentális kép, érzésből, stb. Lejött-e erről a fotóról? Röviden.
Igen, lejött. Én a zajt azt nem érzem erről a képről. Nekem a repülésről mindig romantikus elképzeléseim vannak. Én egy csodálatos naplementét képzelek el. Egy vörösbe borult éggel, helyenként kékkel, ahol átszállnak rajta a repülők, és inkább a békességet érzem rajta. Nekem a repülés az még a békességet is jelenti. Nekem én erre asszociáltam, ha csak a vizuális élményre gondolok.
Köszönöm szépen! Ha még beléd szorult valami, akkor kérlek. Jó, mert hogy 10 percet túléptünk, tehát egy alkotásra körülbelül 10 percet szánta Laci. A következő festmény lesz. Elsőként Ritát kérem, Bakó Rita.
Újra felemelem ezt a képet, és önöknek is megmutatom itt hátul. Visszabadám ülni a körben, van ott minden hely. Hát aki tudta, megnézte ezt a képet, igaz? Tehát megint egy kétdimenziós dologról van szó. Hogyha megnézzünk egy képet, akkor ugye mi az, ami uralkodik és ami fontos? Hogyha a színekkel festjük, ugye a szín és a forma. Tehát egy színvilágba és egy formavilágba kerülünk újra. És itt ezt a képet most muszáj, hogy magamhoz fordítsam egy picit, ugyan néztem egy darabig, de ez egy nagyon-nagyon mozgalmas kép. De először mégiscsak a színekről szeretnék szólni, tehát itt az, ami erősen dominál, az a kék szintén, tehát egy mély kék, egy erős barna és arany, és helyenként felvillanó piros, sárga, sárgás piros. Egy nagyon erős, dinamikus mozgásban lévő forma ez, alakzat ez, amely, tehát itt igen, a színek is rendkívül meghatározók, és egyfajta dinamika, tehát a mozgás. Maga a kép egy lényt ábrázol, amire én nem mondanám azt, hogy most ez egy férfi vagy egy nő, végülis ez számomra teljesen mindegy. Így ahogy kinéz, hogy ez egy női alap, de számomra nem földi, mert hogy nem érzem, hogy lába lenne. Nekem az, hogyha valami földi, az nagyon kötődik ahhoz, hogy az embernek végtagjai vannak, és lába, és azzal a földön van. Tehát ez egy ilyen nagyon szférikus történet. Ugyanakkor ez az erős barna, mégis valahol földies nekem. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ebben a barnában, tehát ennek az alakzatnak, mondjuk lénynek, nőszerű lénynek, Tehát az alakja ez a barna, ami egy ilyen mély kékben úszik, és úgy szintén egy ilyen nagyon mozgásban lévő mozgó virágok, rózsaszerű, nagyon szép színű virágok, amelyeknek lágyan, lefelé, szép vonalvezetéssel, ritmikus vonalvezetéssel, ugyancsak nagyon vékonyan, de mégis meghatározó ez az élénk zöld. Tehát nem tudom, hogyha a Jugendstilre gondolunk, tehát ez a formarajz, ez mond valamit nektek, tehát ez a mozgás, tehát ez az erős mozgásban lévő vonalvezetés, tehát az, amit nagyon erős nekem. És hát úgy, ha azt nézem, hogy itt mi történik, akkor azt hiszem, hogy egy lény, aki belenéz ebbe a mély kékbe, a mély kékben van egy fehér történet, egy nehéz megnevezni, tehát nekem igazán halálfejekre emlékeztet, de hát ez teljesen szubjektív, hogy ki mit lát ebben. És tehát nekem ez érdekes ebben a mély kékben, ez a fehér. Nekem ez nem virágszerű, ez inkább csontszerű. Nekem ez egy csontszerű valami, és nagyon érdekes ez a megnyilatkozás, igen, abba hagyom, hogy ez a szférikusság, ugyanakkor egy csontszerű, és ez a vonalvezetés, ami nagyon dinamikus. És köszönöm. Nehéz erről beszélni.
Valószínűleg még egy óránál mondanád.
Igen.
És csúnya vagyok, hogy következő az alkotó kezébe került már, Hegedűs Hera beszél. Kérlek, Hera.
Igen, tehát most kéne kapcsolódnom Ritához, ahhoz, amit ő mondott. Először elmondom, hogy mit ábrázol ez a festmény. Kalipszó nymfát, aki évekig a szigetén, ez a barna rész, ez a sziget és fa, a szigetén fogva tartotta Odysseuszt, és ez az a pillanat, amikor elengedi. A fehér rész gyakorlatilag a hullámok, amik Odysseusz hajója nyomán keltek, és Kalipszó egyik kezével még mintha nyúlna Odysseusz után, a másikat már leengedte, és a víziók egyben, egyszerre hullámok, és egyszerre víziók, és ezért látni benne mindenféle halálfejet, meg galambot, meg ilyesmit. Ezt nekem mondták, tehát nem tudatosan festettem bele ezeket, de többen is mondták nekem, hogy ezek ott vannak, úgyhogy el kell fogadnom. Valóban nem földi nőről van szó, hiszen bele van nőve ebbe a szigetbe, és ez azzal is együtt jár, hogy nem tud mozdulni. Tehát Odysseusz az, aki tud mozogni, aki elmegy, ő pedig, aki ott marad. A színes virágok, amik nagyon kiugranak a képből, ezek Kalipszó érzékiségét képviselik. Fú, mit mondjak még?
Hát köszönöm ezt is. Ha esetleg belét ragadt egy szó, akkor mi kivele?
Nem, azt hiszem, hogy ennyi.
Ezek után ennyi. Következőként Kovács Ivet beszél, kérlek.
Megfoghatom? Ez biztonságosabb. Azért akartam megfogni, mert az nem derült ki számomra. És most se derült ki. Aha. Meg kell fordítani, üveg alatt van. Azt szeretem ott tudni, hogy mire van festve a kép és mivel.
Papír a temperálva.
Hát igen, mert hogy ez így alapvetően az embernek, ha ránéz egy képre, azt gondolom, hogy ad egy benyomást mindenféleképpen. Na most ez nagyon érdekes volt, ahogy így végighallgattam, mert a Rita meg az Era teljesen másként közéletett rá a képre. És hát mert a Ritát hallottam először, nyilván ezért is, meg talán azért, mert jobban szeretem az ilyen megfoghatatlan dolgokat, annál ragadtam le. Tehát nekem az maradt meg, amikor Rita azt mondta, hogy ez a kék nagyon kék. És akkor ugye elindultam a kékből, a kék az a végtelenség, a tenger, amiről az előbb már volt szó, tenger az égszíne, és valahogy így azt éreztem, hogy ez mutatja a felső, tehát hogy ez, amikor az ember fölfelé néz. hogy ez mutatja azt, ami megfoghat a transzcendentális, hívhatjuk azt Istennek, vagy bármi másnak, vagy a világegyetemnek, vagy bármi, tehát az, ami az ember számára megfoghatatlan, és ott van a barna, meg a zöld, ami meg pontosan az a megfogható életnek a színe, fű, vagy a föld, vagy hát valami ilyesmi. És akkor nagyon érdekes volt, amikor az erről beszélt, erről Kalipszó, meg Odysseus, meg ilyesmi, mert hogy és a férfi meg a nő között is van egy ilyen érdekes ellentét. Tehát, hogy amit ő is mondott, hogy a nő áll, a férfi pedig így megy, mozog. Amiről így a keleti vallások szeretnek beszélni, hogy a nő az egy ilyen állandóság, vagy egy ilyen földhöz ragadtabb dolog, a férfi pedig egy ilyen mozgás, egy ilyen elrugaszkodóbb valami. Nekem így ez csapódott le.
Köszönöm szépen! A következő alkotás egy szobor, az időben elég jól állunk, tehát lényegében ez így a Laci terveinek megfelelően megy. A szoborról Bernhard József beszél először. Kérlek akkor.
Én két szobrot tapogattam végig.
A Fűkő Béla alkotása, ami az
ablak mellett. Mennyiszor a szobrot
megnézve? Hát amikor én először a kezembe fogtam ezt a szobrot, én ezt a nagy tömböt a tetején fogtam meg. Először így filmet néztem, aztán kiderült, hogy ez egy eléggé súlyos tár. És ahogy tapogattam végig, éreztem, hogy fa. De ahogy tapogattam tovább, éreztem, hogy ez a fa, ez üreges, és elkezdtem gondolkodni, mi az, ami üreges. És hát rájöttem egy kis tapogatás után még, hogy ez egy nál. És én tulajdonképpen nádakból egy rendszer szerint összerakott oszlop, tömb, erre rá van téve egy én először a filmnek gondoltam, és a szobrász úr felvilágosított, hogy ez egy kőtöm. És akkor a fűről nekem az ember jutott eszembe. Mert az emberi természet az olyan, mint a fű, illetve az emberi élet is olyan, mint a fű. Gyenge, hamar elhárvad, elszáradnak a szárják. És egy olyan, tulajdonképpen beszélgettünk a művészről, ez egy két, Az én véleményem az volt, hogy kétféle dolgot ábrázolnak. Egyrészt, ugye egyetlen fűszál az egyetlen embernek felel meg, itt nádról beszélünk, egyetlen embernek felel meg, és akkor ez az alsó része a szobornak, ez jelentheti a társadalmat. És ami a társadalmat fölülről nyomja, az a társadalomnak a terhe. És én azt gondoltam erről a teherről, hogy ez a diktatúra. Bármilyen rendszer, ami a társadalmat fölülről megteheli, és egy tömb, az nekem a diktatúrát jelenti. És beszélgetünk arról is, hogy ha ezt a szobrot egyetlen emberre értelmezem, akkor ez lehet a, ha az én magamra fordítom le ezt a szobrot, ez a nagy tömb, ami a tetején van, ez lehet az én vakságom. És az emberi természet az nagyon sok pici részből tevődik össze, pici szálakból, akár nádakból, és én magamban az emberi természetet felosztottam alapvetően három részre, a test, lélek és a szellemre, és ezenből is rengeteg részből áll az ember, nagyon pici részekből, amelyek egy egész rendszert alkotva képesek azt a terhet elhordozni, ami egy emberi életre ránehezedik. Jelen esetben az én vakságom, és mindenkinek saját terhe van, amit viselnie kell.
Köszönöm. Van-e még, ami Bernhard? Akkor Ritát kérem.
Ha megengeditek, én oda mennék, egész egyszerűen kívánom, hogy közelében legyek ennek a alkotásnak. Meg ott hátul, akik később érkeztek, tehát erről van szó, itt erről az alkotásról. Nem volt túl sok idő, hogy ezt megnézem, nagyon szépen vezetett be, És igazán, hogyha az ember egy szobrot néz, akkor mi az, hogy egy más szituáció, méghozzá az, hogy nem két dimenzióban, hanem három dimenzióban látjuk ezt. És igazán, amiből te kiindultál, az az anyaga. Tehát mi az, ami feltűnik, először is az ember megnézi, hogy mi az, ami velünk szemben áll. Ami feltűnik, az a forma és az anyaga. És persze aztán vizsgálhatjuk még sok-sokféle kép, vizsgáltuk egy alkotást. És hát nekem igen, itt is szintén, tehát ez a kétfajta anyag, ez a különbözőség, és ez abszolút egy megosztottságot mutat nekem. Tehát megosztja egy térben, tehát egy térszerűséget, egy felső és egy alsó tér. Hogyha a bambusznak az anyagát nézzük, igaz, ahogy te is elmondtad, hogy egy könnyű anyaggal állunk szembe, és akkor itt van ez a mészkő, ami nem a legnehezebb kő, de azért elég nehéz. És még úgy hallottam félfüled, de ezt majd azt hiszem, te majd elmondod, hogy utána beszélsz, hogy mit is tettél ezzel a kővel. Igen, ez a tagozódás, ez nagyon-nagyon érdekes, ahogy a bambuszok nagyon-nagyon szép, precízen elvágva, félbevágva, és egyfajta építkezés van, tehát egyfajta stabilitás is, de nagyon érdekes, hogy ez a könnyű anyag kerül alulra. Ugyanakkor nekem rögtön az az érzésem, vagy az a kívánságom, hogy ezt a követ innen le is lehet venni. És akkor mi van ott középen, ha én oda benézek? Nem tudom, hogy le lehet-e? Igen, elég nehéz, és akkor láthatjuk, hogy vagy érezhetjük, hogy a kőnek az alsó része, tehát amit leemeltem, ott van szintén egy kidolgozás, egy kis bemélyedés, amiben belejön a nád tetején, van még három rétegben még kisebb, hosszúságra elvágott nádacskák. És tehát ez igen, amit mondott a László, József, hogy egyfajta tagozódás, és hát ugye ez most ennyi idő nem elég, hogy az ember erről így beszéljen, de igazán ez nagyon izgalmas, hogy épül ez fel, milyen anyagból van, és hogy ez a könnyű nád alulra került, és rajta van ez a nehéz, ez a kő.
Köszönöm szépen!
Elsőre így
az alkotó következik, de már átvette a teret, hogy visszateszi a helyére. Kitő Béla.
Hát nagyon örülök, mert amit hallottam, az nekem az igazságot szobrásznak ez szerintem.
Kicsit hangosabban mutasd.
Hát úgy gondolom, hogy ez, amit most elmondhatok, az egy szobrásznál nagyon jó visszajelzés. Mi is nagyon sokszor van az, hogy a művészek szokták elmondani, hogy sokszor elvonatkozott, nehéz a nyelvrendszer, sokszor olyan jelképek mögé bújik, illetve olyan jelképeket használ, amit kevesen értenek, és nem biztos, hogy mindig azt adja vissza, amit éppen. És ez nem is baj, de ennél a szobornál szerintem mindkettőtök, amit hallottam, az végül is szerintem nagyon egy egységes számomra, mert az áll össze, amit én is akartam vele jelképezni. A Józsefnek, amit mondott, arra nagyon szeretnék visszautalni a hármasságára, a lélek, a szellem és a testnek az egységére. És azért mondtam ebben a sorrendben, mert a szobron pontosan egy régi szoborsorozatomból a végső modellje ez, ha lehet így mondani, egy szoborsorozat volt, amiben bambusz és a kőnek a kapcsolatait vizsgáltam. De a legelső munkám, az a lélekhajót tenszerettem volna hozni, de azt most nem tudtam sajnos, az arra épült, hogy voltak temetkezési szokások, amivel én foglalkoztam sokat, hogy bizonyos népeknél milyen furcsa módon próbálták a léleknek a szabadságát visszaadni. És ezek közül kiemeltem az egyik több kultúránál, például a hajóban való temetkezés volt az, ami számomra nagyon fontos volt, és ott a léleknek a szabadságát úgy adták ez sokszor, hogy újra vízre bocsájtották, illetve jelképesen elbocsájtották a földi lépből. És a bambuszt azért tudtam használni, mert egy másik népnél, ami az indián kultúrában előszeretettel alkalmaztak, hogy kiemelték a holttestet, és annak a testnek az elégetésével, illetve a magára hagyásával és az elemelésével a földre utaltak arra, hogy a lélek az visszakerül oda, ahonnan eredendően származtatták ők. Egy szobrász hogy tudja ezt megoldani? Keres egy anyagot, ami könnyű, lehellett könnyű tud menni, de ugyanakkor nagyon szívós és erősnek is kell lenni, mert terhet kell cipelnie. És a lélek akármilyen furcsa, nekem egy kicsit súlyosnak is tűnik sok esetben. ebben az esetben egy kőtöm volt a lélek, amit elemeltem a föld színétől, és a bambusz az azért nagyon fontos, mert hát azelőtt nem tudtam, amikor használtam, most már egyre többször felmerül bennem az a furcsa jelentőség teljes dolog, az én nevemben is benne, hogy hűkő. És sokáig ez nekem, ahogy szokták mondani mostani szlengen, nem esett le. Pedig hát ez így van, ez egy hűféle. És a bambusznak, ami nekem nagyon tetszik, és itt meg visszautalnék erre a kettősségére, hogy milyen furcsa, hogy a bambusz, ami egy rugalmas erőt képvisel, olyan, mint mondjuk az emberi testben az izomkötegek egymás mellé szerveződnek, feszíteni, hajítani tudnak, és ez pedig ugyanössze ez a fajta erőviszony, hogy nagyon sok-sok izombost együtt dolgozik, és egyetlen egy cél érdekében. Most a bambusz, hogyha úgy rendelem alá ennek a súlynak, hogy rendé szervezem, és sokfajta rendben, ez csak egyfajta rendben van esetben, akkor ez egy nagyon-nagyon tartós elemmé válhat egy szobornál. A kő az egy rideg anyag, hát én meleg, nekem meleg, de mégis a kisugárzásán fogva egy rideg, és a kettő pedig itt áll össze, hogy ezt a rideg, hideg, kemény anyagot egy ilyen rugalmas, rendezett, egységes erő könnyedén tudja hordani, és még egyetlen egy válasz, mert kérdésből fölmerül, hogy igen, a kőnek nagyon furcsa a felszíne, és szerintem azért nagyon lehet érezni tapintásra, a kőnek a felszíne olyan, mint hogyha egy kavicsot, vagy bolygót, vagy valamit fogna az ember, ami nem egységes, feszített síkok vannak rajta, de mégis vannak rajta kitüremkedések. Ezt úgy értem el, hogy azért itt a kőnek az alaptermészetét kell bemutatnom, ezért nem nyúltam hozzá úgy, mint szokásos, hogy fölcsiszolják, vagy spicvésővel megvésik, és akkor olyan eljárással előkészítik a követ, ami már egy emberi beavatkozás, hanem a természetes felszíne kellett, ez pedig a mészkőnél úgy lehet előidézni, hogy egy savkádba beleteszek egy mészkőbet, természetesen a sav mindenhol egységesen eszi az előkészített felületet, de azt is tudni kell, hogy ami a kőben az évmilliók alatt felgyűlt, az különböző minőségű anyagoknak a tömege. És másképpen eszi meg is. Ezáltal olyan, mintha felgyorsítottam volna az idő, ami visszakoptatja a követ. És így jön létre ez a holdfelszínhez hasonlított kőfelszín.
Köszönöm szépen. Az az érdekes, hogy esetleg gyorsan kell beszélni összeszedetten, de az, hogy így együtt vagyunk, az is egy szociális ikon tulajdonképpen összeszedetten. Most így vagyunk együtt, és ez az élethez, a mai élethez hozzá tartozik. A következő kerámia, Kovács Ivettet kérném szépen segítséget, kézbe...
Hozzuk be ide, vagy hogy legyen?
Hát az a legyen, ez bele találni, nem?
Igen.
Először megpróbálom elmondani, hogy én mit érzékelek, tehát hogy mit véletlen felismerni ebben a dolgokon. Van itt lent egy fej, azon egy láb, kitekerve. A lábhoz tartozó test az így a lábban kb. 270 fokot zár be, tehát teljesen ki van tekerve. A másik láb, ez a testhez tartozó másik láb megcsontolva, ének áll, benne egy lyuk. És ennek a testnek, ahol a fej következne, de lehet, hogy az a fej, ami szintén tehát teljesen találkozik a talpal, tehát bezárnak egy kör, lehet ez a feje, de lehet, hogy nem ez a feje, ezt nem tudom. Minden esetre van egy pár kar is, ami jobban emlékeztet két állat mancsra, hogy annak a két melső tapkancsát látnám, ott fekszik. Körülbelül ezt érzékelem. Most akkor megpróbálom röviden elmondani azt, hogy én mit érzek, vagy mit gondolok erről az egészről. Amikor megfogtam, akkor azt mondtam ezt, hogy jaj, ne.
Hogy
jaj, ne. Hogy jaj. Tehát, hogy így egy ilyen abszolút csikoly érzésem volt. Azért, mert hogy ez semmiféleképpen sem élet, vagy ha élet, akkor egy nagyon kitekert élet. A másik, ami eszembe jutott nagyon gyorsan, hogy ez a szobor olyan, mint ez a világ, meg olyan, mint a mai külsállatok, meg van nagyon sok minden, hogy ilyen felemás. Tehát, hogy rengeteg olyan, azért, hogy a tűzsát téma nálam, mert van egy pici gyerekem, és ezzel találkozunk leginkább, tehát hoznak a gyerekemnek halomszálon a tűzsátot, és akkor az állatnak a füle nyúl, az óra malac, az arca pedig kutya. És akkor kisfiam ez most micsoda, bal, vagy eleve. Szóval ez teljesen ilyen. mint ez a világ. Mert ez a világ ilyen, ilyen felemás, és nagyon kevés egyértelmű dolog van benne számomra ilyen. És aztán így gondolkoztam, tehát hogy a második benyomásom, amikor újra megnéztem picit később, amikor megtudtam, hogy az én kerámiám lesz, akkor ez az jutott eszembe, hogy olyan, mint amikor volt egy csata, vagy volt valami nagyon szörnyű, vagy egy világégés, és egymás hegyére, hátára kerültek élő testek, és lett egy ilyen hatalmas halom, és ebből a halomból kivágtak egy darabot. Szóval nekem abszolút ez ilyen élettelen, és nagyon, valami nagyon igaz is van, nagyon szomorú.
Köszönöm szépen. Következő beszélő Bakony Rita.
Folytatom az igen gondolatát, igen, tehát most az első szobornál ugye elmondtuk, hogy ha az ember egy szoborra tekint, akkor egy térélménye van, és egy érzelmi. Tehát ez az érzelmi, ez így fokozatosan érkezik meg, és aztán asszociál valamire, valami emléket idéz fel benne, vagy valamiféle történetet. Hát igen, amikor először láttam, tehát mivel én ezt látom, tehát a látás az nagyon megdöbbenő volt, megdöbbentő volt számomra. És akkor úgy kerestem is, hogy jaj, igen, nekem is ez volt, hogy ez mi is. És hát igazán egy mutatványos jutott eszembe, de nem érzem mégis a rugalmassága ellenére, és ahogy itt tekeredik, mégsem érzek én ebben vidámságot. Tehát egyfajta kényszert érzek ebben a szoborban, vagy alapban. És hát igazán ezek csak így kérdések, mert nincs túl sok időnk. Tehát ugye az ember lába az a földre teremtett, és hogy amikor egy ilyen forma mutatkozik, akkor ugye ezt láthatjuk így a cirkuszban, és még nem tudom hol, meg ilyen kényszer helyzetekben, ha az ember így össze van direkt csavarva, tehát ilyenek jutnak eszembe. És ugyanakkor ez számomra mégsem árasztja azt a fajta vidámságot vagy könnyedséget, amit esetleg az ember ezeknél a gumiembereknél lát. Tehát ezek jutnak eszembe. És hát az, hogy milyen ember az, vagy mi az, ami igazán ennek a lénynek a lelkében történik. Tehát ez az, ami úgy igazán mint kérdés, és még több-több kérdés van bennem. Ugyan tudom, hogy ez egy kancsószerű forma, és azért nincs, vagy hogy ezért ezt majd megkérdezünk tőled, hogy nincs meg a másik lába. És ami még nagyon erősen feltűnik nekem, hogy ez egy nagyon, ugyanakkor az arc egy nagyon erős, nagyon karakteres, sok életet megélt, már most az nem a mennyiséget, hanem az életet erősen, aktívan megélt vonású arc, amit ez mutat nekem. És ehhez képest elég elcsökkenyedett kezek.
Köszönjük.
Igen,
köszönjük szépen.
Én nem lehívom időben.
Igen, meglepő szembesülés. Maria, akkor kérlek, kapakoztam, mint Mária. Beszélj. Hát,
bevallom őszintén, hogy én igazán nem nagyon gondolkodtam el azon, hogy végül is mit tartalmaz, mert ugye én kezdő amatőr szobrász vagyok, hogy őszinte legyek, de ez nem az én szüleményem tulajdonképpen. Hát megadatott az a lehetőség, hogy egy táborban valakinek az irányítása mellett úgy alkothattunk, és hát a könyv alapján készítettem el. Viszont a Rita azt jól sejtette, hogy ez kancsaszerű akármi szeretne lenni, ez a mexikói vízedén tulajdonképpen. És időszámítás előtt nem tudom, mikor készülhetett ez az egész. Hát én oda megyek, és akkor nagyjából elmondanám, hogy végül is hogy működik az egész. Az egész belső rétege az üreges, sőt még a karja is. És ez a láb azért van így megcsinálva, mert végül is itt a lábszárán fogja meg, és akkor így önti kifelé a vizet, vagy pedig tölti meg. Igaz, hogy én ezt nem használom erre a célra, mert ez csak a lakás
dekorációjára használom föl tulajdonképpen. De sokan azt mondják, hogy nem is inkább mexikói, hanem azték szobor jelképez. Lehet, hogy az inkák idejéből származik ez az egész. Ennyit tudok mondani.
Köszönöm szépen. Következik vers, és úgy alakult, hogy ezt én olvastam föl. Igyekszem akkor felolvasni. Fűkő Béla, hajót veszek. Hajót veszek, vitorlását szépet, tengert is kérek, távolít kéket. Tudja mit? Adjon egy viharos éjjel, borongósat, sötétet, a hajó tiszta legyen, fényes, akár korongja az égnek, orgonya legyen ám, csörögjön, csobbanjon, az ám. Árbóca is legyen, büszke, vidám, vitorlája dagadjon a szélben, akár a köténye azon a kedves derekán. Ej, asszonyom, ugyan már, még hogy a köténye feszül azon a csápos hasán. Na nem bánom, feszülhet az a vitorla, csak legyen már. Mit ajánl? Milyen legyen a hajó teste? Vékony, kecses, akár a babám, vagy testes, dús, öblös, akár a keble mamám. Nem, nem tréfálok, értse meg, hajót veszek. Nem veszek holmi lélekvesztőt, koporsót a mélynek, hazug szürke tengert sem kérek, tartsa meg a borongós éjjet. Különben is a horgonya rozsdás, nyikorog és csobban, na mindegy, adjon egy marék szelet, hűvöset, hideget, adjon egy pohár vizet, sósat, meleget, és két evezőlapátot, majd én evezek. A nyilatkozó, tehát aki a gondolatait elmondja, Bernhard József.
Nekem nagyon érdekes képek jöttek össze. Én azt gondolom, hogy meg ne kövezzen a művész, aki írta a verset. Én egy éppen megszületett gyermeknek a versére gondoltam, aki megszületik erre a világra, és elkezd alkudozni a sorssal. Mit szeretne magának? Milyen életet szeretne? És ugye mindannyian felnövünk, és a mielőtt férfivá vagy asszonyá érünk, mindannyian elképzelünk egy életet magunknak, szépet, fényeset, csobbanósat, olyan horgonnyal, ilyen gyönyörű vitorlákkal, és alkudozunk az élettel, hogy mit szeretnénk. És ahogy telik az idő, észrevesszük azt, hogy az alkudozásaink azok nem igazán jól sikerülnek, és nagyon sok kompromisszum vegyül az életbe. És el kell fogadnunk olyan dolgokat, amiket előtte kicsi gyerekként nem szerettünk volna elfogadni. Mégis meg kell barátkoznunk olyan sorsalakító tényezőkkel, amiket nem szeretünk. És lehet, hogy a végén, a vége felé őszfejjel, vagy talán még az életünk derekán már rádöbbenünk arra, hogy jött egy kis meleg víz, és tudjátok, mit adjatok egy evezőt, én átevezem az életemet, és ami van, azt összerakom és megcsinálom, és elvezek a magam bőréért. Nekem erről szól az vers.
Köszönöm szépen. Ha ennyi. Köszönöm. A következő beszélő Fűkő Renáta lesz, kérlek Renáta.
Hát elég hálátlan feladat megszólalni így a Józsi után, mert én azt hiszem, hogy tökéletesen összefoglalta a verset. Én már ismertem még ebből, és nagyon szeretem ezt a gyermeki játékosságot benne. Annyi talán a meglátásom, ami különbözik az övétől, hogy én nem érzem annyira ebben az életutat. Szerintem a versben szereplő gyermek nem őszfejjel döbbenne a sós vízre, meg az evezőre, hanem sokkal inkább benne van az a cinizmus, ami továbbra is játékként fogja fel az egészet, fiatal felnőttként többen eszélek, nem először az ember ezekre. És épp ezt szeretem, ezt a borzasztó cinikus lezárást, hogy tudod, hogy pohár víz van, és borongós, és elvező, és neked kell átövezni, de ez nekem nem söpri el az egész ezt megelőző játékosságot, ezzel együtt adja szerintem az életnek a savaborsát. De tényleg nem tudok mit hozzászólni, mert lenyűgözve hallgattam, hogy tökéletes volt. Szerintem a meglátásom. Úgyhogy köszönöm.
Köszönöm. Az alkotó következik, Fülkő Béla. Kérlek.
Hát, nagyon nehéz. Annyira az a furcsa, hogy mondjuk amikor én írtam, akkor ezekre én nem írtam. Hanem azt kell tudni, hogy lendületből írtam, lehet, hogy az a vers benne is van ez a lendület. Én szerintem most több éve, sok évünk keresztül nem hallottam ezt a versemet. Nagyon nehéz róla gondolom, annyit tudok talán csak, hogy szerintem a szobrászoknak, vagy bármifajta alkotó tevékenységet folytató embereknek, inkább azoknak az életét látom, de szerintem az élet minden területén ez lehet. Féltem, hogy konokságra van szükség ahhoz, hogy létrehozza ebben az esetben az álmait, vagy bármit. És az az ember, aki ezt írta, abban a pillanatban egy végtelen konok, makacs, hisztérikus ember volt, aki éppen dühös voltam az egyik munkájához, nem tudott mindent összeszedni, és minden akadályozó tényező, ami csak létezett, előjött. Ez a munka elkészült, de ez a datusz konokság, ez most is jellemző rám, szerintem, és remélem jellemző is lesz. Nem tudom. De minden esetre az egyik kedvenc versen ott azóta, mert tudattalanul megszólítottam a dolgokat benne, ami, nem mondom őszintén, akkor úgy belőlem kibukkant. És ahol is emlékszem nagyon, és ez fontos a verset elmondani, és ez biztos furcsán fog hangzani, egy vasárnap délelőtt íródott, onnan tudom, hogy az anyám szólt, hogy gyere kisfiam, húsleves, és ez a kedvenc evédem, és nagyon régen nem voltam már akkor otthon, és mondtam, hogy mindjárt megyek, csak még valamit le kell írjak, és akkor így kijön belőle. Ez nagyon ritka egyébként, mert a szobrász lassan és sokáig dolgozik, és szerintem, hogy az írók is, és a költők is. Legfeljebb, amikor már megérülött valami, akkor pillanatok alatt önt egy kalapácsüt, és akkor ott a helyén kell lenni, és megfelelő erővel is energiával kell becsapulnia. Szóval ez így történt egy vasárnapi evével.
Köszönöm szépen. És hát a utolsó alkotáshoz érkeztünk el, hatodik alkotás, hangbejátszás lesz. Először meghallgatjuk természetesen. Hát ne felejtsük el, mi magunk is egy hírakotásként vagyunk együtt végig is, Lacinak a 5-5 évből. És ez így nagyon jó, hogy így együtt vagyunk. Tehát aki most nyilatkozik, Kovács Ivett, kérlek.
Ja, előtte ugye, én már hallottam ezt a
bevágást, vagy hangrészletet. Nekem egy nagyon pozitív, egy felszabadító élmény volt teljesen. Tehát, hogy amikor ugye beszéltünk róla az előbb, a kerámiát először megérintettem, akkor az kicsit így le, hogy sok volt, és aztán utána ez teljesen felszabadító. Az egyik az, amire nem vágyom, de talán kicsit benne vagyok, és másik, amiben nagyon vágyom. Ez a természet harmóniája, ez a nagyon sok emléket szabadít föl bennem, ez a típusú hang, akár a patak, akár a, ezek a bogarak, rovarok, zömlögés, tücsök, nem tudom. Nagyon sok, nagyon pozitív emléket mindenféleképpen. Aztán azon gondolkoztam, most amikor másodszor hallottam, mikor hallottam ezt ennyire intenzíven, mert az ember ezt ilyen intenzíven, ennyire tisztán, nagyon ritkán hallja. Mert hogyha kimegy a természetbe, akkor egyre kevésbé tudunk csöndbe valahogy, tehát ritkán vagyunk csöndbe, meg ritkán megyünk egyedül, és hogyha már nem megyünk egyedül, akkor biztos, hogy beszélni kell. Na, tehát, hogy rájöttem, hogy ezt akkor hallottam, én ennyire tisztán, és akkor élveztem ennyire tisztán és hosszan, amikor tényleg bele tudtam ereszkedni ebbe az élménybe, ebbe a harmóniába, amit tulajdonképpen ezek a hangok megjelenítenek, tehát auditív megjelenítenek hallhatóan. Amikor így még nagyon régen, ifjúságomban, úgy 20 éves korom körül, kimentünk meditálni a természetbe egy héten keresztül, és tényleg csöndben töltöttünk időt a természetbe. És hogy ettől kezdve kinek ez mit jelent, hogy egyáltalán nyilván mit jelent az, hogy meditáció, vagy ez volt nekem, ez egy más kérdés, hát nyilván nekem a meditáció az mindenféleképpen ilyen Isten közelsége, és hát azért meg ez egy nagyon messzire vívő dolog, úgyhogy nem hiszem, hogy ebben most belefogok.
Köszönöm szépen! Fülkő Renátán, kérem.
Hát én sem mennék bele messzebb ebbe az érzésből, hogy miért váltja ki az emberekből ez a természet közeli hang, vagy ezek a hangok, ezeket a benyomásokat, ezeket az Isten közeli benyomásokat. Ez nagyon érdekes, hogy épp ezeket az érzéseket tekintjük a teleológiai Istenért, ugye a világrendezettségében vett Istenért fő bizonyítékának, hogy ha hallgatjuk ezt a patakcsobogást a tücsök cirípeléssel, akkor egyszerűen az ember úgy érzi, hogy milyen tökéletes összhangban is vannak ezek a dolgok elrendezve a világban, ő is ennek milyen nagyszerű harmonikus része tud lenni, és át tudja adni magát ennek, és be tud hallani. És hát én, mint jövendőbeli vallásfilozófus valójában pedig, amikor meghallgatom ezt a hangfelvételt, végig gondolom ezt, és utána arra gondolok, hogy de hát ez valójában csak a csapadékképződés után a hegyi barlangokon keresztül folyó H2O és egy bizonyos rovarféle és ízelt lábúak közé tartozó bizonyos bogár osztályban rendezett élőlénynek a hangja. Tehát valójában ez a megközelítés nagyon drasztikusnak tűnik, de mivel én azzal foglalkozom, hogy az emberekből miért váltja ki azt az érzést, amit kivált, igazából annyira tárgyalagosan szemlélem, hogy egyszerűen tényleg ezt a vicces benyomást kell tudnom, hogy hát miért is csodáljuk mi annyira ezt a H2O-t és ízelt lábút. Nagyon jó, ennyi.
Köszönöm szépen, és akkor Laci visszaszáll a szórát, Reményik László az alkotó.
Ez a hangfelvétel, ez egy montázs végeredményben, mert az éjszakai határ hangja lett összevágva ugye, a patak csobogásával. Én úgy gondolom, hogy ez az élet, a valóságos élet egy meséje, amivel tulajdonképpen minden harmonizál, őszinte, nyitott, és ha az ember belemer merítkezni ebbe a hangba, amit ott van, akkor tulajdonképpen ez a legegyszerűbb módja arra, hogy önmagára találjon. Hogy ugyanúgy megérezze önmagában azt, amit a valóságos környezetben, tehát a városi környezetben nem lehet, mert ott autók mennek, ott szól a rádió, megy a repülő, tehát a belső békességünk. Amit el lehet térni meditációval is, mint ahogy ez itt elhangzott, de hogyha valakinek megadatik az, hogy éjjel kifeküdhessen a határba, és behunja a szemét, akkor tulajdonképpen egy fél perc, egy perc elég ahhoz, hogy ő magához nagyon is közel kerüljön. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ő megadatott nekem, és a másik az, hogy az embereknek előbb-utóbb fel kell ismerni, vagy mindenkinek talán érdemes előbb-utóbb felismerni, hogy az őszintesség és a nyitottság az egy olyas valami, ami a legjobb véderőt jelenthet önmaga számára, hiszen aki nyitott és őszinte, azt nem lehet megfogni. Hiszen a nyitottság és az őszintesség az védi. És a természet is valahogy olyan, hogy a maga ellentmondásával harmóniában él a Föld. Hogy ez megjelenik hangokban, és hogy ez a hangok miért épp ezt váltják ki belőlünk, azt szokták mondani, hogy ugye léteznek rezgések, és hát ebből áll az egész világegyetem. Tehát ez egy olyan mese, amit a valóság mond el nekünk, oda kell rá figyelni. Köszönöm.
Bocsánat, nem szeretném a rendet megmondani, de nagyon kikiválkozik ezzel kapcsolatban egy gondolat, belőlem szabad. Hogy többen, tehát a hölgyek nem merték tovább gondolni az Istennel kapcsolatos érményt. Én nekem hallgatva ezt, amit hallottam, azt érzem róla, hogy Isten szeret engem. Tehát azzal, hogy ezek a hangok létrejöttek, azzal, hogy létrejött egy olyan természeti közeg, ahol én ezt hallhatom, átélhetem, és itt beleképzeltem most a hangba az illatot is, amit át lehet élni, az jutott eszembe, hogy ezt mind nekem adták oda, ez mind az enyém, ez mind értem készült. És ez Isten az ő szeretetét fejezi ki ezen keresztül. Egy picit kiábrándított, amikor mondta Laci, hogy a kettőt összemont én ezt a, de így is csodálatos, mert a kettő, mind a kettő létező valóság, és aztán eszembe jutott, hogy az ember bizonyos értelemben egy teremtő lény is, hasonlatos Istenhez, aki kapott teremtési képességet, korlátozott teremtési képességet, és a Laci összeteremtette ezt a két valóságot nekünk, ami egy plusz, és sokkal többet kapunk azáltal, hogy ez a kettő összelet hozzon.
Köszönjük! És hát ezt kemeljük föl, tehát ez az, amit fölkavarunk. Tehát ezzel a teremtéssel visszaérünk, akkor bizony ez a természetes rend fölkavaródik, és ennek jó vége nem lesz.
Annyiba itt a jó vége, már most itt a vége, a jó vége, hogy együtt vagyunk, és ez így jó lehet, jó? Aztán majd meglátjuk holnap. Ezt magunknak köszönhetjük, Lacinak, és hát az első órában tartottuk magunkat ehhez a beszédhez.
Én köszönöm szépen.